Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a műsorvezető Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A csapategység és a játékosok fizikai állóképessége volt a titka annak, hogy a női ifjúsági válogatott megnyerte a montenegrói korosztályos Európa-bajnokságot, ahol a döntőben a németek, korábban pedig a dánok és a norvégok ellen is győzött a csapat, hangsúlyozta a Nemzeti Együttes szövetségi edzője. Bohus Beáta azt tanácsolja a fiataloknak, hogy dolgozzanak keményen, élvezzék a játékot, és akkor sikeresek lehetnek a felnőttek között is. Mekkora volt az ünneplés a finálé után?
Nagyon nagy volt. Egész végig a gyerekeket próbáltuk lentartani a földön. Minden győztes mérkőzés után mondtuk, hogy még nincs itt a helye az ünneplésnek, és hogy maradjanak a földön, és az utolsó meccs után azt mondtuk nekik, hogy most van itt az ideje. Úgyhogy információm szerint jól sikerült a buli.
És hát nagyon jól sikerült a torna és a csapat számára. A fináléban Németország ellen 25-19-re nyert a csapat 6 góllal. Ez egy sima mérkőzést mutatna, de hogy látták ezt önök a szakmai stáb tagjai a pálya szélén?
Volt 3 a döntővel együtt 4 olyan mérkőzésünk, ami a végeredményt nézve simának tűnik, de egyáltalán nem volt az. Tehát a románok ellen sem volt sima mérkőzés, hiába volt nagy arányú győzelem a vége. A norvégok ellen, a németek ellen, és utána a döntőben sem volt. Hiába mutatták az eredmény 8-an, nyertünk 10-en, nyertünk. Minden mérkőzésünket a 45. perctől kezdve tudtuk úgymond megfordítani, vagy hát mentünk X, egy ide, egy oda, és onnantól kezdve szerintem a nagyon jó fizikás állapotunk miatt tudtunk ilyen jó eredményt elérni.
Tehát akkor ez volt az egyik titka az EB sikernek, a fizikai erő, mert hát ön is említette most, hogy felnőtt szinten is a legnagyobb riválisokat múlták felül sorra. Az elődöntőben a dánokat, ugye korábban a norvégokat, a fináléban a németeket. Ezzel nőttek a mezőny fölé?
Biztos vagyok, hogy a siker kulcsa egyik része ez volt. Június 21-én kezdtük el a felkészülést, jöttek a gyerekek, nagy lelkesedéssel, régen voltunk együtt, csináltunk egy állapotfelmérést, ugye nem tudtuk, hogy a Covid miatt ki milyen állapotban van. Utána azt kielemeztük, egy-két otthoni munkát kaptak, és utána kezdtük meg július elején a 4 hetes felkészülést. Ott már nagyjából egy szinten voltak a gyerekek, nagyon komoly 4 hetet nyomtak, úgyhogy én el is mondtam nekik a döntő után, hogy köszönöm, hogy velük dolgozhattunk, és köszönöm a munkájukat, mert ez ember feletti volt. Szerintem ez volt az egyik, a másik pedig, hogy nagyon sokat elemeztünk, nagyon sokat videóztunk, otthonról is kaptunk segítséget. Hiába voltunk elszigetelve itt Montenegróban, azért otthonról jöttek a segítségek. Szerintem a sikernek a legnagyobb kulcsa az volt, hogy 18 gyerek csapatként tudott együttműködni. Ha azt mondom, hogy melyik az a játékos, aki nagyon kiemelkedő, vannak tehetségesek a csapatként funkcionálni, még én így 15 gyereket együtt eddigi edzői pályafutásom alatt nem láttam. Tehát számomra ez volt a siker kulcsa, hogy ahogy ezek együtt dolgoztak, ahogy jött az egyik, elfáradt, ment a másik. Ugyanazon a szinten tudtuk tartani a mérkőzést. Hiába cseréltem. Volt olyan, hogy olyan formációba álltunk föl, hogy nem is gyakoroltunk úgy. És mégis meg tudták csinálni, mert hittek egymásba, meg bíztak egymásba. És ez szerintem fontos elem a kézilabdának.
Ez a nagyon erős kohézió, amit itt most leírt a hallgatóknak, ez mennyire volt automatizmus a játékosok, a csapattagok részéről? Vagy esetleg ezen az intenzív 4 hét alatt azért tudtak egy kicsit dolgozni, önök is rásegíteni az edzők?
Szerintem a helyzet segített. Tehát azért buborékban voltunk, nem nagyon tudtunk kimenni Siófokon, nem tudtunk kimenni Franciaországba, bennültünk a szállodába, nem nagyon volt internet, például Montenegróban a gyerekek szinte minimálisat használták a telefonjukat, ugye? A szállodában nem volt 5 csapat, a wifi az úgy működött, ahogy, ha volt kedve, működött, ha nem volt kedve, nem működött, és megkértük a gyerekeket, hogy amikor étkezünk, ne hozzák a telefon, amikor meccsre megyünk, minek hozza. És egy idő múlva azt láttuk, hogy mikor lemennek bandáznak együtt, akkor se viszik a telefonjukat. És szerintem ez volt az, hogy ami miatt ki tudott alakulni az a nagyon erős csapatkohézió, hogy volt idejük megismerni egymást, volt idejük beszélgetni egymással. Szerintem ez volt az a része, amit ugye kellemetlenül élünk meg, hogy be vagyunk zárva és buborékba vagyunk, viszont ez szerintem nekünk sokat segített.
Utólag talán fölösleges kérdés is, de előzetesen a mezőnyt ismerve, ahogy ön is mondta, ugye felkészültek videókat, sok információt is begyűjtöttek az ellenfelekről. Mennyire volt erős ez a mezőny, amelyet felülmúlt a magyar válogatott?
Tulajdonképpen az ellenfeleket egyáltalán nem ismertük. Amit össze tudtunk szedni, ilyen információmorzsák, hogy a norvégok 2 hetet edzettek. Nem is láttuk őket. Azt tudtuk, hogy a portugálok rendeztek egy tornát, ott voltak a románok, és azt a mérkőzést a kollégám dr. Volt Péter valahogy megszerezte az interneten keresztül, ő nagy gurú ebbe is, úgyhogy így volt a portugálokról felvételünk, mert tulajdonképpen 4 meccsen mentünk bele az egész EB-be, volt 2 osztrák mérkőzésünk, ami hát talán még edzésnek is gyenge volt, és 2 francia mérkőzést játszottunk kint Párizsban, a franciák ellen. Ez volt az egyedüli normális felkészülési mérkőzés ennek a társaságnak. Úgyhogy mi így próbáltunk szerezni először is a netről, kutakodtunk, akkor volt portugál-román mérkőzésünk, és ugye hát a franciák ellen játszottunk, és ahogy ugye elkezdődtek a csoportmeccsek, akkor volt egy hozzáférésünk az EHF TV-hez, és akkor ott tudtuk a csoportmeccseket letölteni. De hát mondjuk 1 gigát, azt mondjuk 20 óra alatt töltötte le a rendszerbe, olyan erős volt a wifi, úgyhogy nem volt könnyű, de így tudtunk dolgozni.
Az elmúlt években lassan a szurkolók, a magyar társadalom is megszokhatta azt, hogy hát a magyar női korosztályos válogatottak általában megnyerik a világeseményeket. Ugye, hogyha a szövetség összeállításait is nézzük, akkor 7 fináléból 6-ot meg is nyertek a csapatok. Mekkora figyelmet kellett arra fordítani önöknek, vagy kellett-e egyáltalán azon dolgozni, hogy a játékosok ne úgy induljanak neki a tornának, hogy hát a magyar csapatok mostanában ezeket a tornákat megnyerik, majd mi is biztos megfogjuk. Kellett erre figyelni?
Nagy a nyomás ilyenkor a gyerekeken, amit a különböző fórumokon irogató emberek rájuk tesznek, vagy az elvárás irányukba. És én mindig azt mondom, hogy van egyrésztről egy ilyen elvárás, másrésztről, meg ugye, ha valami nem sikerül, akkor azt mondják, hogy ha miért nem tudunk úgy játszani, mint a norvégok, mosolyogva, felszabadultan, hogy mikor vezetünk 3 góllal, akkor miért pánikol be, ha már csak 1 van közte? Hát ugye azért pánikol be, mert a magyarra ráteszik a nagy terhet már ebbe a korba, a norvégra meg nem, mert pont senkit nem érdekel, hogy 12-ek lesznek vagy első, mert ők képeznek, ők utánpótlást nevelnek, ők nézik, hogy ki alkalmas mondjuk egy világversenyen teljesíteni, mert itt nem csak azt számít, hogy hány gólt lőttél, hanem hogy hogy regenerálod, hogy a sorozat terhelést hogy bírod. Mindig ezen agyalok, hogy akkor most mit mondjak a gyerekeknek, hogy ez is csak egy mérkőzés, igaz, hogy a döntő, hogy vegyük le a terhet, tegyük rájuk a terhet. És nagyon érdekes volt, hogy ennél a társaságnál éreztem először azt, hogy talán náluk ez nincs. Ez is egy meccs, játsszuk le, lesz, ami lesz. És számomra ez nagyon, nagyon jó érzés volt, és kellemes meglepetésként ért, hogy eszükbe se jutott, hogy agyonnyomja őket a tét. Ez számomra jó utat jelent, tehát hogy jó az irány, és tényleg ilyen gyerekeket kell nevelni. Hogy ezt a klubokban hogy érik el, nem tudom, de biztos, hogy jó az irány, amit csinálnak.
És ez az irány akkor a jövőben is tartogathat hasonló sikereket? Mert most már nem lehet azt mondani, hogy egy-egy nagyon tehetséges generációról van szó, mert az elmúlt évek junior és ifi világ és Európa bajnokai már a tokiói olimpián voltak résztvevők, és meghatározó húzó emberek a csapatban, ugye Vámos Petrának egyedüli irányítóként kellett helytállnia, Klujber Katlin átlövőként segítette a nemzeti csapatot, tehát akkor itt most számíthatunk arra, hogy ennek a munkának az lesz a gyümölcse, hogy évről évre, időről időre jönnek ki ezek a generációk egymás után női vonalon?
Hát én azt mondtam mindig, hogyha egy adott korosztályból 2 ember oda tud érni a felnőtt válogatottba, és azokat be tudja építeni a szövetségi kapitány idősebbek, rutinosabbak mellé, az egy hihetetlen jó eredmény. Tehát egy kicsit, én most néztem az olimpiát, és nekem fájó volt az, hogy ezekkel a gyerekekkel egy picit elbánt a sajtó, egy picit elbánt a közvélemény az elején. Ha megnézzük, volt olyan mérkőzés, hogy úgy játszottak, hogy Márton Háfra, Vámos Klujber, 98-2000-es születésű gyerek, Bordás Réka, Lukács Vitára sem mondhatjuk, hogy már annyira öreg, hogy hiányzott a rutin, és amikor azt mondtuk, hogy úgy, de jó, ben volt a Tomori Zsuzsi a norvég meccsen, és addig tudtuk tartani, mert ő biztonságot adott a fiataloknak, és nálunk hiányzik ez az átmenet. És nem az van, hogy ott van a pályán négy rutinos és kettő fiatalt beteszünk mellé, mert azt elbírja a mérkőzés. Nálunk ott van fönn 4-5 fiatal játékos, életében nem jel. Azt sem tudta, hogy mi az idézőjelben, hogy kimenni egy olimpián a szabályokat, mindenki kapkodta a fejét, és szerintem ez az egyensúly hiányzik. Ha majd ezek a gyerekek már beérnek, és mindig egyet-kettőt hozzájuk lehet tenni, akkor lesz szerintem megint erős a magyar női kézilabda.
Ugye ezek a játékosok egy-két lépcsőfokra vannak a felnőtt szinttől, attól, hogy a felnőtt mezőnyben is megállják a helyüket, majd válogatottak is legyenek. Mit tanácsol a játékosoknak annak érdekében, hogy ezeket az utolsó lépcsőfokokat meg tudják tenni, főleg azok, akikben van ambíció és tehetség, hogy meghatározóak legyenek, hogy tényleg ki tudjanak bontakozni a felnőtt mezőnyben is?
Hát én a munkában hiszek, a munka az nem csal, az, ha elvégzed, az vissza fog térülni. Abba biztos vagyok. Nem lesz mindenkiből NB1-es kézadás. Még ezekből a gyerekekből sem. Valakit kicsit eltérít, orvos szeretne lenni. Hát most akkor legyen orvos. Tehát ha legyen boldog, ha ő boldog kézilabdás akar lenni, akkor legyen boldog kézilabdás. De boldogtalanul nem lehet. Tehát ha neki nem ez az útja, akkor én mindig azt mondom, hogy figyelj, tök jó, ifi bajnok voltál, junior bajnok voltál, de ha te orvos akarsz lenni, pszichológus, vagy teljesen egy építész, az szeretné lenni, akkor legyél az, mert abba fogod megtalálni a boldogságodat. És pont azok a gyerekek fognak itt maradni, és lesznek nagyon jó felnőtt játékosok, akik boldogok attól, hogy ők kézilabdázhatnak, és azért mindent meg fognak tenni.
Bohus Beátát, a női ifjúsági válogatott szövetségi edzőjét hallották. Egy idegen közegben, egy speciális helyzetben került tavasszal a Porto csapatához Székely Márton, aki elégedett volt a portugál csapatnál kapott játékpercekkel. A válogatott kapus beszélt arról is, hogy az Észak-Macedón Eurofarm Pelister csapatánál megfelelően fel tud készülni a januári, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra is. Az Észak-Macedón együttes időközben megnyerte a helyi szuperkupát is. Székely Mártonnal Kaposi Dávid beszélgetett.
Az előző nem is teljesen fél szezont a Portóban töltötte. Mit adott önnek ez a portói néhány hónap?
Az biztos, hogy hatalmas erőt és tartást tanulhattam a csapattársaimtól, hiszen egy olyan nem várt helyzetbe érkeztem, és egy olyan tragédia kapcsán kerültem én oda, amit senkinek nem kívánok. És az biztos, hogy olyan csapat egységről és csapat szellemről tett mindenki tanul bizonyságot, amiből szintén csak tanulni tud az ember, hogy hogyan egy ilyen nehéz helyzetben mennyire együtt kell, hogy legyen egy igazi csapat, és mennyire nagy erőt tud egymásnak adni minden egyes csapattárs.
Tehát akkor ezek a lelki vagy mentális dolgok sokkal fontosabbak voltak most, mint a sportszakmaiak ebben a néhány hónapban?
Volt a sportszakmaiak is, mindenképpen, tehát egy különböző kézilabda kultúrával sikerült megismerkednem, akár védekezésben, akár ugye a Porto nagy szeretete játsza a 7-6-os támadását, azt is láthattam edzéseken, hogy mit és hogyan gyakorolnak, illetve kapus szemszögből a portugál válogatott kapus edzője keze alatt dolgozhatom ebben a 3 hónapban, úgyhogy próbáltam itt is minden egyes olyan momentumot, amit jónak találtam, illetve szerettem volna esetleg beépíteni, azt pedig szerettem volna megtanulni, és így magammal vinni majd a következő csapatomhoz.
Ha már 7-6, ez mennyire ízlett, mennyire volt jó ez a lefel rohangálás?
Igen, mert a mai világban, főleg, hogy ez a taktikai elem, ez már egyre népszerűbb a kézilabdázás világában, hozzá kell szokni a kapusoknak, hogy egy bizonyos sprint megtétele után kell, hogy 100%-ot tudjanak nyújtani, nem pedig egy nyugalmi helyzetből, egy komfortzónából való védést várnak tőle, hanem egy ilyen 7-6-os helyzetnél, fel a leföl rohangálás után sokkal fáradtabb a test, illetve mentálisan sokkal tovább kell koncentrálni, illetve az már az első pillanattól kezdve egy olyan ütemet kell felvenni a berohanással, hogy már azzal megpróbálni esetleg kivédekezni az egész pályás kapott gólt, utána pedig már a lerohanásba csöppen bele a kapus, úgyhogy az is biztos, hogy ebből is nagyon sokat tanulhattam, hogy erre hogyan kell felkészülni, milyen futó edzéseket tartanak előtte már a kapusoknak is. Tele próbáltam minden egyes tanulási fázist elsajátítani, illetve olyan információ, illetve olyan plusz morzsákot felcsipegetni a földről, amit tanulhattam itt Portóban.
A játékpercekkel mennyire elégedett?
Azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen meg vagyok vele elégedve, hiszen egy olyan csapattársam volt, egy olyan posztársam volt Nikó Mitrievski személyében, akivel maximálisan egy irányt, illetve egy gondolkodásmódot képviselünk. Éppen ezért nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, és mindenben segítettük a másikat. Voltak teljes mérkőzések, ahol pályára tudtam lépni, természetesen volt olyan is, ahol félidőztünk, és olyan is előfordult, hogy a Nikó védett végig mérkőzéseket, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan poszt, ahol nem mindig tud a kapus azzal számolni, hogy minden egyes mérkőzésen ő fog játszani, és főleg ilyen szinten, amikor a bajnoki, illetve a kupa győzelem a cél, akkor szerintem nem is tudja egy kapus védeni a szezont. Nagyon örülök, hogy sikerült valamennyit, és segítenem a csapatnak.
Szíve szerint maradt volna Portóban?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye én arra 3 hónapra a családom nélkül mentem ki Portugáliába, és nehezebb volt, mint amire számítottam. Éppen ezért, ha arra került volna sor, hogy a hosszabbítás felé hajlik bármelyik oldal, akár a Porto, akár pedig én, akkor mindenképpen szerettem volna egyeztetni előtte a családommal. Most már tudjuk ugye, hogy Portóban nem számítottak rám, illetve egy másik elképzelés, illetve egy másik fizikai adottságú kapust szerettek volna. A szintén egy másabb stílusa és paraméterre rendelkező Nikó mellé. Ő inkább egy ugrálós és alacsonyabb kapus, és éppen ezért egy másik stílus képvisel, és pedig azt szerették volna, hogy Alfredo irányát megtartsák. Éppen ezért egy 2 méter 4 centiméteres kapus érkezett, úgyhogy ezt a döntést természetesen tiszteletben tartottam, amit a vezetők elém vázoltak, és megpróbáltam egy olyan klubot, egy olyan csapatot keresni és találni, ahol olyan irányt mutatnak, ami a válogatott szempontjából is megfelelő az Európa-bajnokság felkészülésére, hiszen itt az Európa Liga, a Seha Liga, illetve a saját bajnokság is olyan minőségű mérkőzéseket mutat, akár itt nyilván az Európa Liga és a Seha Liga kapcsán, amik nemzetközileg is edzett csapatok ellen fognak zajlani. Egyik sem selejtezős, tehát mind a kettőben már csoportkörös ez a csapat. A másodlagos szempont pedig az, hogy igazándiból azért hívnak, hogy pályára küldjenek, tehát nem egy olyan csapatban kell játszanom a következő szezontól, ahol harmadikként vagy másodikként számolnak velem, hanem jelezte a klub, illetve a vezetőedző is, hogy sok szerepet szeretnének nekem szánni, ami nyilván egy minden egyes játékosnak egy csábító mondatnak hangzik, úgyhogy kíváncsi vagyok már rá, nagyon várom.
És milyen más kézilabda kultúrákból keresték még az Eurofarm Pelister mellett, mik voltak a lehetőségek?
Voltak megkeresések, illetve voltak hivatalozások, akár az én irányomból, akár a csapatok irányából, de valami mi végett ezzel a szerződések nem köttettek meg, illetve nem került a tárgyalások végére pont. Volt francia, német, svájc, szlovén csapat így a kalapban, de azt tudni kell, hogy ezeknél a csapatoknál vagy már volt 2 kapus, és harmadiknak mentem volna, vagy olyan csapat, aki pedig egy olyan, hát hogy is mondjam, olyan szerepben gondolkozott volna, hogy lett volna egy első számú kapus, és mellé érkeztem volna én. Azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg a legeslegjobb választás lett a Eurofan Pelister csapata.
Magyarországról keresték?
Nem volt így a levegőben, hiszen szerintem nagyon sokan tudják, hogy én Tatabányáról mentem el Veszprémbe, illetve nagyon sokáig a levegőben volt, hogy esetleg én Tatabányára visszatérek vagy hazatérek, de miután az előző beszélgetésben is ugye jeleztem, hogy a váltott szempontjából is már ott is jelezték, hogy igenis játékpercekkel kell rendelkeznem, Tatabányán pedig 2 kapus van, mind a 2 kapusnak élő szerződése van, így szintén egy ugyanolyan helyzet állt volna elő, akár csak külföldön, hogy 3 kapus osztozott volna ugyanazon a játékpercen, illetve azon a játékmennyiségen. Éppen ezért nem szerettem volna sem a játékostársakat, sem a klubot, sem senkit egy olyan helyzetbe hozni, hogy én úgymond haza szeretnék jönni, úgyhogy megpróbáltam a saját utamat, a saját irányomat járni, és bízva abba, hogy esetleg lesz egy olyan lehetőség, ahol minden kritérium teljesül annak, hogy megfelelően fel tudja készülni a félig hazai rendezésű Európa-bajnokságon.
A posztársa egy fiatal észak-macedón kapus, Márko Kizik lesz. Mennyire szeret ilyenkor egyébként fiatalabb játékosokkal együtt dolgozni, tehát akár már így egy kicsit mentorálni őket?
Amikor én Balatonfüredre kerültem az FTC Player csapatától, akkor én 23 évesen játszhattam 2 olyan szezont, ahol meghatározó volt nyilván a karrierem szempontjából is, illetve annyi játékpercet kaptam a klubtól, amivel megpróbáltam maximálisan élni, és az első, illetve a másik évben is tőlem sokkal fiatalabb kapussal lehettem egy párban, illetve utána a másik évben már hárman voltunk, de egy 23-24 éves kapusként is jó érzés volt fiatalokkal dolgozni, most pedig ugye 31 éves vagyok már, megpróbálok egy olyan, hogy is mondjam, szerepet betölteni, hogy nem csak a segítő szavakkal, illetve példákkal próbáljam meg az ő teljesítményét is feljebb emelni, vagy esetleg felspanolni, hanem tényleg pedagógiai célzattal későbbiekre gondolva megpróbálom, vagy megpróbálkozom majd azzal, hogy minden téren segítsem az ő fejlődését, hiszen ketten leszünk, egy az irány, a klub minél jobb sikereket elérhessen ebben a szezonban, és ezt kéz a kézben kell, hogy végigvigyük.
Az edző pedig Zeljko Babić, aki volt horvát kapitány is, és elég rutinos szakembernek mondható. Vele már mennyit beszéltek itt a szezon tervezésékor?
Igen, felhívott, nagyon jó esett az a telefonbeszélgetés. Akkor látott először élőben játszani, amikor még a Tatabányával egy felkészülési tornán vettünk részt Lengyelországban. Akkor ő a Gorenje Velenje edzője volt, és jelezte is a telefonban, hogy azóta is és emlékszik rám, és nagyon várja a közös munkát, és nagyon örül, hogy a végén az Eurofan Pelister csapatát választottam. Biztosított arról, hogy megpróbál megtenni ő is mindent annak érdekében, hogy a lehető legjobban, legjobb formában és legerőteljesebben kerülhessek haza majd decemberben az Európa-bajnokságra. Amit ő is felvázolt csapatcélok, illetve klub szinten, azokkal teljesen tudtam azonosulni.
Veszprém és Porto után egy új kultúrába kerülni, ilyenkor mennyi idő kell a beilleszkedésre, mennyi idő kell tényleg akár ahhoz, hogy nem csak a klubot, hanem a várost, a környezetet megszokja egy játékos?
Azt tudni kell, hogy váltottam már karrierem során pár csapatot, tehát nem arról van szó, hogy nyilván ezek többségében ugye Magyarországon belüli klubváltások voltak, de attól függetlenül a Veszprém az egy eléggé külföldi játékosokat, sőt külföldi sztárokat foglalkoztató klub. Majd utána a Porto csapata szintén tele külföldivel, az biztos, hogy kultúrák, illetve különböző játékos sok fordulnak meg ugye az öltözőben nap, mint nap. Ezeknek mindenkinek, nem csak magyar, akár külföldi játékosnak is kell néhány nap, ahol megérzi az ember, illetve megtapasztalja, hogy milyen közös hangot és milyen ritmust engedhet meg, és tud megengedni, illetve tud alkalmazni a másikkal. Természetesen mindenkivel tiszta lap, és teljesen baráti lesz ez a beszélgetés, illetve ez az ismerkedési folyamat. Azt nagyon sokan kérdezték, hogy jól fogom-e magamat érezni Észak-Macedóniában. Hát én csak erre annyit tudok mondani, hogy nem tudom, ha az ember elmegy Svájcba kézilabdázni, nem síelni megy, hanem azért, hogy a sport amit szeret, és amiért kimegy külföldre, azt tudja csinálni, és tudjon kézilabdázni. Én Észak-Macedóniába is azért megyek, hogy ne most csak hasamra ütök, ne az legyen, hogy hetente átmegyek Görögországba, kinézek Tesszalonikibe a tengerpartra, hanem én azért megyek, hogy kézilabdázhassak, és megpróbálhassam kihozni magamból a napi maximumot mindig. A pálya mindenhol ugyanakkora, a kapu hál' Istennek mindenhol ugyanakkora. Én az ilyen helyzetekről, az ilyen szituációktól nem figyelek, hogy esetleg egy új kultet, egy új csapatot kell megismernem. Az biztos, hogy az talán sokat segít, hogy olyan hozzáállással kell mindenhol játszani, ami pozitív, nem pedig egy olyan, nem tudom, negatív hangot vagy negatív hozzáállást mutatni, amivel nyilván senki nem tud azonosulni, ez lehet még egy könnyítő tényező.
A válogatottat érintettük már, de azért még beszéljünk róla. Portugál friss ismerőseivel, barátaival majd az Európa-bajnokságon is szembe találhatja magát. Ugye a csoportban Portugália, Izland és Hollandia lesz a magyarok ellenfele. Mit gondolt először, amikor meglátta a sorsolást, milyenek az esélyek?
Őszinte leszek, előtte való nap beszélgettünk az öltözőben, ahol nyilván mentek a viccelődések, illetve a kavicsdobálások a csapattársak részéről. Senki nem szeretett volna velünk egy csoportba kerülni a csapattársak közül. Másnap mosolyogva vártam az öltözőben a srácokat, és csak egy ilyen szemösszenézés volt, köszöntek, de nem akarták belemenni, hiszen mindenki csak mosolygott, és hogy is mondjam, a nonverbális jelek már arra mutattak, hogy nem nagyon örülnek, de nyilván iróniával és egy kicsi fanyar humorral azért közölték, hogy hát, de legalább Budapest szép város, nem? Úgyhogy nyilván ők is tudják, és hozzáteszem, a viccet most félretéve, ők azért Svédországban elverték a hazai svéd csapatot, úgyhogy nem kell semmiből sem kiindulni, hogy mi hazai pályán játszunk, illetve ez mennyi erőt és mennyi mindent adhat nekünk, hogy hazai pályán szurkolók előtt játszhatunk, ez egy hatalmas dolog, ez egy hatalmas erősítés, de azt tudni kell, hogy a három csoport ellenfelül nagyon jó kézilabdát játszik, tehát attól függetlenül, hogy nem Horvátország, Franciaország és mondjuk Dánia a csoport ellenfelünk, hanem Hollandia, Izland és Portugália, mind a három olyan kézilabdás nemzet most már, akik folyamatosan fejlődnek, a játékosaik BL csapatokban balírozódnak, úgyhogy mind a három mérkőzés szerintem nagyon jó mérkőzés lesz, és nagyon sok segítséget várunk a szurkolóktól, de a portugál csapattársakkal remélem, hogy fogok tudni találkozni, és borsa tudunk majd törni az orruk alá.
Székely Mártont, a válogatott kapusát hallották. Ezzel pedig véget ért a hetes új műsorral. Legközelebb jövő kedden este 7:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait addig is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.